Egyhangú hétköznapok, lehetetlen feladatok, rémes kollégák, feldolgozatlan sérelmek és végeláthatatlan túlórák. Mi történik, ha felismerjük, hogy semmi közünk nincs ahhoz az élethez, amit élünk, de arra nincs energiánk, hogy végiggondoljuk, mit szeretnénk valójában, és vajon azért tehetünk-e valamit? A Senki című könyvben a szerző Hegyi Edep tükröt tart a kultúrát és az erkölcsöt nem értő multicégek elé. A cím elég beszédes, úgyhogy essen szó előbb erről. Mihez képest senki ez a férfi, aki a regény főhőse?
Leginkább attól válik senkivé, hogy ő is pontosan ugyanazt teszi, mint több millióan a világon, vagy akár több milliárdan a világon. Rengeteg helyzetben az embereket senkiknek nézik, és ettől válik senkivé. A főszereplő is, mint ahogy mindannyian. Elsősorban a létfenntartással foglalkozik, és nem nagyon tudja, hogy mit kezdjen magával. És azt gondolom, hogy ez nem pusztán generációs élmény, hanem ezt mindenki átéli. Nem feltétlenül életvitelszerűen, mint ahogy a főszereplő, hanem bizonyos életszakaszokban előfordult az emberrel az, hogy nem tudja, hogy mit kezdjen az életével.
Hány éves ez a férfi, és milyen állapotban találkozunk vele? Hogyan telnek a napjai akkor, amikor a regényben megismerkedünk vele?
Huszonvalahány éves lehet, ezt pontosan nem tudjuk meg, és azt gondolom, hogy nem is feltétlenül számít, maximum a tekintetben, hogy az érződik, hogy a regény elején ő egy pályakezdő. Elvégezte az egyetemet, van diplomája, beszél nyelveket, és aztán bekerül a munkavilágába.
Fontos, hogy milyen diplomája van.
A szabad bölcsész diplomája van, ami elég sok dolgot is tud jelenteni, meg elég sok dolgot sem tud jelenteni. Ebben az esetben azt jelenti, hogy a munkaerőpiacon ő tulajdonképpen mondhatjuk úgy, hogy egy senki. Mert nem kíváncsiak az emberek, nem kíváncsiak a munkáltatók arra, hogyha valaki bölcsész diplomával rendelkezik. Az nem egy feltétlenül jó papír, még hogyha egyébként a tudásbázis, amit az ember mondjuk egy ilyen bölcsészeti szakon össze tud szedni, az csodálatos is tud lenni, és fantasztikus élményeket tud nyújtani, hogyha az ember ilyet tanul. Azonban a való világ nem feltétlenül érdeklődik annyira, mint amennyire az ember érdeklődik mondjuk a bölcsészet tudományok iránt.
Ezért helyezkedik el egy kávézóban, az adódik, ott lehet neki munka.
Igen, tulajdonképpen pályakezdőként úgy, hogy a szakmája az, hogy gondolkodik a világról, az odasodorja, hogy a legegyszerűbb választást keresi, a legegyszerűbb döntést hozza meg.
De nagyon utálja.
Elképesztően, igen. Ez a munka, ez csak jön neki. Nyilván adott egy helyzet, hogy élni kell valamiből, ahhoz, hogy éljen valamiből, ahhoz pénz szükséges számára, és ez az, ami a legegyszerűbb, ami a leginkább evidensnek tűnik.
Hazamegyek, lezuhanyzom, lefekszem, fölkelek, indulni kell. Amikor írtad ezt a regényt, akkor mennyire volt az tudatos, hogy ennek ilyen a szerkezet, szóval nagyon repetitív?
Az elsődleges célom ezzel az volt, hogy azt mutassam be, hogy az emberek hogy élnek. És ez egyfajta kísérlet is volt arra, hogy mondjuk meg lehetett oldani 200 oldalt azzal, hogy felkelek, és elmegyek dolgozni, és aztán hazamegyek. Mert valójában az élet az alapvetően ilyen, hogyha nagyon leegyszerűsítjük, és rengeteg kellemetlen dolog ér minket, és sokkal kevesebb az, ami pozitív, és azt szerettem volna bemutatni, hogy milyen az, amikor valóban benne vagyunk ebben a munkahelyi darálóban.
Ott hagyja végül a kávézót, és elindul egy ranglétrán fölfelé, nem egy munkahelyen, hanem több munkahelyen. Kihívása neki az, amit csinálni kell?
Hamar fényderül arra, hogy ő nem jó pincér, és úgy dönt, hogy változtat, viszont a változást pedig olyan formában próbálja meg elérni, amíg később kiderül, hogy nem feltétlenül a legjobb. Olyan munkahelyen szeretne dolgozni, ahol nem kell minden nap pontosan időre bemenni, nem kell mindig ugyanazokat a feladatokat végrehajtani, és tulajdonképpen belekerül egy olyan helyzetbe, amit ő mélységesen utál és megvet, mégis maguk a feladatok, amikkel szembesül, igazából kihívásokká válnak számára, és nem pusztán az önmagában lévő ellenérzései miatt, hanem azért is, mert hogy ezek valós feladatok, amelyek mondjuk adott esetben egy vállalatnak a működését javítják.
De eleinte azért nagyon egyszerű feladatok, szóval egy olyan, mintha ő iszonyan túlképzett lenne ehhez.
Igazából sokkal nagyobb feladat megtartani a józan eszét ebben a közegben, és ezt pusztán zárójelben gondolom hozzá, hogy alapvetően rengeteg irodai munka nem igényel különösebb tapasztalatot, mert hogy számos olyan monoton feladatot végeznek az emberek, amelyekhez sokkal inkább kitartás, vagy monotónia tűrés, vagy elszántság, vagy a munkához való lojalitás kell, semmint az, hogy valami speciális képességekkel tudják ezeket megoldani.
Neki nincs semmi a munkán túl.
Többek között azért is, mert olyan dolgokat várnak el a rendszeres túlórák, a mély elkötelezettség példának okáért, amelyek egyszerűen lefoglalják annyira az energiáit, hogy már nem tud másra koncentrálni.
Mesélsz arról, hogy mi az, ami ott nagyon irritálja ezeken a munkahelyeken?
Nem feltétlenül biztos, hogy a főszereplő egy igazán társas lény. Két dolog irritálja, egyfelől azok az emberek, akik a kollégái, és ő valamiért egy ilyen nagyon atavisztikus érzésből fakadóan úgy gondol rájuk, hogy ezek az emberek olyanok, akiktől távol kell maradni. Mert ezek a kollégák, ezek úgyis csak marginális szereplői az életének, holott ugye nem ez történik, mert a kollégája legfontosabb szereplőkké lépnek elő. Mégis ő próbálja magát tőlük távol tartani, nem beszélve pedig arról, hogy nagyon komoly problémája van az autoritásokkal, és az azzal való megküzdése, hogy emberek azt mondják neki, hogy valamit kell csinálni, és nem azért, mert ne csinálná meg a feladatokat, hanem nagyon rosszul kezeli azt, hogyha valaki neki a főnöke, és adott esetben mondjuk nem is feltétlenül, hogyha a végzettségére gondolok, de mondjuk a személyisége sem predesztinálná arra azt a személyt, hogy ő főnök legyen. Mégis ő ad utasításokat, és ő vár el, és ezt elképesztően rosszul kezeli.
Hogy ez a regényed mennyiben kritika, arról beszéljünk.
Ez a könyv bizonyos tekintetben a saját tapasztalataimra támaszkodik, másföl pedig olyan történetekre is, amelyeket hallottam, harmadrészt pedig olyanokat is, amiket kitaláltam. Az, hogy vannak olyan vezetők, akik képesek arra, hogy olyan dolgokba szóljanak bele, amelyekben nem kéne, ez nem fikció, ez személyes tapasztalat. És ezt mindenképpen szerettem volna megjeleníteni, már csak azért is, mert a kiszolgáltatottságról is szól valamilyen szinten a könyv, legalábbis számomra. És én azt gondolom, hogy sajnos vannak olyan emberek, akik úgy válnak vezetőkké, hogy nincsen meg bennük az a tulajdonság, ami őket valóban vezetővé tenné. Az, ahogyan visszaélnek az emberekkel, de facto, mint emberanyaggal, az borzasztóan felkavaró, és igen, szerintem ezt kritizálni is kell.
És mi van, hogyha ő lesz történetesen vezető?
Nos igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, már csak azért is, mert szó esik a könyvben arról, hogy ő is vezetővé válik, és bizony nem tudja azokat az elveket megfelelően a gyakorlatba ültetni, mint amelyek alapján ő gondolkodik. Emberek felett van hatalma, ami az egyik legkártékonyabb emberi helyzet. És amikor egy ilyen pozícióba kerül és szembesül azzal, hogy neki döntéseket kell hozni emberek sorsáról, az rendkívül megviseli, és a között vívódik, hogy emberséges legyen-e, vagy olyan ember legyen, aki a cég érdekeit tartja szem előtt.
Hát nem beszélve arról, hogy eljut a regényben egy olyan pontra, amikor már nagyon jól keres.
Arra azért nagyjából fényderül a regényben, hogy alapvetően minimalista igényekkel élő emberről van szó, akinek még akár az is lehet, hogy lényegében mindegy, hogy 100 000 forintot vagy 600 000 forintot keres, mert az életminőségén tulajdonképpen ez önmagában nem javít, mert ugyanabban a loopban mozog folyamatosan, hogy túlélni, és nem számít már, hogy mennyit keres, ő mindig túl akar élni, és azok a lehetőségek, amiket mondjuk adott esetben a pénz megnyitna, azokkal sem él, nem tudja, hogy hogyan éljen velük. Az volt a célom, hogy azt tudjam megmutatni, hogy hogyan lehet ennek tényleg a legmélyére leásni ennek az egész élethelyzetnek, és hogyan tud az emberi jellem és az ember személyisége felőrlődni. És ehhez nem szabad kesztyűskézzel bánni mondjuk egy ilyen főszereplővel.
A Senki Hegyi Edével beszélgettem első regényéről, amit a Napkút kiadó jelentetett meg.